Nyissuk ki a Bibliánkat a Római Levél 15. fejezeténél. A Római Levél 15. fejezeténél nyissuk ki Isten igéjét, és a 14. verstől egészen a 21. versig fennállva hallgassuk meg Istennek ma délőtre kijelölt igéjét. Tehát Pál levele a rómabeliekhez, 15. rész, 14. és 21. verseit fogom olvasni. Krisztkó József testvért kérem majd áldáskérő imádságra. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ám kissé merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetve titeket ama kegyelem alapján, amelyet Isten adott nektek arra, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvése Isten előtt, mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtérésért szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által, úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdetem a Krisztus evangéliumát. Eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdetem, ahol Krisztus már ismerté tették, hogy ne idegen alapra építsek, hanem, ahogyan megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Ma délelőtt szeretnék arról beszélni a testvéreknek, bizonyságot tenni a múltról, keresni az Úr akaratát a jövőben. E két gondolatról szeretnék három pontban beszélni. Bizonyságot tenni a múltról, hisz arról lehet, arról már tudunk beszélni, hisz az megtörtént, arra vissza tudunk emlékezni, arról el tudjuk mondani, hogy mi történt velünk, jó dolog volt-e, vagy rossz dolog volt-e, hisz értékelni is tudjuk magunkat, vagy éppen egymást. Keresni az Isten akaratát a jövővel kapcsolatosan, ez pedig egy állandó feladat, hisz mindenkinek van jövője. Legalábbis reménykedünk benne, hogy este, amikor lefekszünk aludni, reggel még itt a földön fogunk felébredni. Vagy amikor felszállunk egy járműre, akkor le fogunk szállni a célállomásnál. Vagy amikor elmegyünk, hogy bevásároljunk, akkor nem csak azért megyünk el, hogy vásároljunk, hanem hogy onnan hazajöve elkészítsük abból az ebédet, vagy beszerezve azokat a tárgyakat, amire szükségünk van, tovább haladjunk a mindennapjainkban. Keressük a jövőt, kutakodjuk a jövőt, hogy mi lesz velünk másnap, mit hoz a holnapi nap a számunkra. De milyen jó azt tudni a hívő embernek, hogy nem céltalanul kell a jövőbe nézzen, nem úgy kell várja a holnapot, hogy jaj Istenem, mi lesz velem, hanem bármi is ér engem, az Úr gondot visel rólam. Vagy úgy, hogy hazahív engem, és örökre megpihenhetek nála, vagy megerősít, megáld engem abban, amiben engem elhívott. Ezért fontos a múltról bizonyságot tenni, mert a mi elhívásunkról, ha bizonyságot teszünk, akkor jelek és csodák, szavak és tettek bizonyságát tudjuk összegyűjteni. De ha ezek a csodák, ha ezek a jelek, ha ezek a szavak nem kísérik a mi bizonyságtételünket, akkor azt mondjuk, hogy hát miről beszélünk akkor? Miről is kell akkor bizonyságot tenni? Vagy miről tudnék én beszélni? Néha megkérdezem emberektől, hogy mi történt eddig veled? Mi újság veled? Mi az, ami foglalkoztat téged? És szomorú vagyok, hogyha hívő emberektől azt a választ kapom, hogy nem történik velem semmi, nem foglalkoztat engem semmi. Eljárunk gyülekezetbe, jaj, de jó, hogy van ez vagy az, vannak programok, vannak jó események, de nem történik velem semmi. Én hiszem azt a Biblia által, hogy Istennek van egy terve mindenkinek az életére. Isten hív bennünket, hogy ezt a tervet elvegyük, és a cél szerint éljünk. Számunkra a cél, amit Isten meghatároz, persze az üdvösség, ez minden embernek a célja lehet, akit Isten elhívott a megtérésre, de ennyi lenne csupán a célunk? Én már beszéltem erről, hogy nem. Ettől Istennek gazdagabb a terve. Istennek vannak ötletei, vannak tervei, hogy te hogyan érd el a célodat. Persze a hitből, kegyelem által van üdvösségünk, nehogy ezzel dicsekedjünk, hogy ezt és ezt megcsináltam, tehát üdvözülök, de hogy ne csak az üdvösségemet várjam, és unatkozak egy életen keresztül, Istennek vannak rendelései, vannak tervei, hogy ezeket végezd el az Isten dicsőségére. Erről kell, hogy bizonyságot tegyen a hívő ember, ha nem tud, térjen meg. Kérje el az Istentől, hogy mi az elhívása. Kérje az Istentől, hogy mi a célja az ő életével kapcsolatosan. Pál apostolnak mi volt az elhívása? Mi volt az elhívása? Mit csinált Pál apostol? Ebben a rövid ige szakaszban le is írja, hogy ő a pogányok apostola, ezt többször is leírja a római levélben is, más leveleiben is. Oké, ő a pogányok apostola, te meg baptista vagy, és akkor mi van? Van egy célja az ő apostolságának, mégpedig, hogy az evangéliumot elvigye, honnan? Jeruzsálemből, hisz ott történt meg az evangélium, ott ölték meg Jézust, ott feszítették keresztre, de ott is támad fel Jézus a halálból, és ezt a jó hírt Pál apostol elviszi azokra a területekre, ahol nem hallottak még az Úr Jézusról. Itt felsorol néhány területet, Macedóniát, Illíriáig, hogy hol szolgált már, vagy ismerjük Pálnak a három missziós útját, annak a terveit, a leírását. Tehát látjuk, hogy az apostol milyen országokat, milyen városokat jelölt ki célul, hogy oda nekem el kell vinni az evangéliumot. Ki vezette őt? Hát Istennek a Szent Szelleme, így van. De Pálnak is kellett legyen terve, hogy én most Kis-Ázsiába megyek. Ez volt az ő terve. Miért nem engedte őt oda Isten? Mert Istennek meg más volt a terve, vagy Pál rosszul értette meg az Isten tervét. Ezért fontos, hogy tervezünk, ezért fontos, hogy legyen egy elhívásunk, egy megfoghatatlan elhívás, hadd mondjam ezt így, hogy nekem prédikálni kell az evangéliumot. Ez megfoghatatlan, mert jó, de kinek, mikor és miért? A megfogható terv az meg az, hogy elmegyek Kis-Ázsiába. Szól az Isten, ne Ázsiába menjél, hanem másik irányba, Macedóniába, mai Albánia, vagy a volt Jugoszlávia területére, tehát Európa felé. Tehát Isten vezeti az övéit, Isten vezeti azokat, akiknek adta az elhívását. Nem nekünk kell kitalálni, mit kell csinálni, hanem el kell kérni az Istentől. Imádságban, bőjtben, és egyéb extrém módokon, mint ahogy Pál álomútján is megkapta az Isten vezetését. Legyen identitásunk Krisztusban. Pál apostol nem énekarokat ment alapítani, nem idősek otthonát ment alapítani, nem áruházakat hozott létre, mert ő tudta, hogy az ő identitása Krisztusban micsoda. Előbb már mondtátok, ige hirdető, apostol, gyülekezet plántáló. Legyen neked is identitásod Krisztusban. Nem utánozni kell nekünk a másik hívő embert, nekünk Jézus kell utánozni. De Jézus mindenkit másra hív el. Vannak közös elhívásaink, amiről már beszéltem, a menny. Célunk a menny. Vannak közös elhívásaink, hogy jöjjünk gyülekezetbe, dicsérjük az Urat, hirdessük az evangéliumot, tegyünk bizonyságot, hogy mit tett Isten az életünkkel. Ez minden hívő embernek az elhívásába benne van. De hogy ezen belül kinek mi a speciális elhívása? Na, abban már van különbség az emberek között. Vagy hogy valaki ezt főállásban végzi, mint Pál apostol, vagy mellette dolgozik, bár néha olvasunk Pálról is, hogy mellette sátorkészítő is volt. Voltak időszakok, amikor független volt, tehát csak a missziónak élt, volt, amikor napközben dolgozott, este pedig prédikált. Ez is az elhívás kérdése, hogy kinek milyen mennyiségben kell az Urat szolgálni. Vagy az is egy kérdés, hogy kinek mi a speciális elhívása, hogy lelki munkát, vagy anyagi, fizikai értelemben vett szolgálatot végez, vagy mind a kettőt együtt, vagy neki prédikálni kell, vagy cselekedetekkel kell az Istenről bizonyságot tenni. Ebben már vannak különbségeink. Látjátok, ott van Böjte atya, aki egy árvaházat hozott létre és üzemeltet. Én gondolom, ez az ő elhívása. Ő nem fog teológiát alapítani. Bár azt gondolom, megvannak hozzá képességei, hogy ő egy iskolát alapítson. De ez nem az elhívása, nem is foglalkozik ilyen dologgal. Van egy másik ember, aki iskolát hoz létre. Miért? Mert Isten ezt mondta neki. És ekkor áldja meg az Isten úgy az ő szolgáit, ahogyan ő azt gondolta és kapta. Pál apostolnak a bizonyságából kijön az, hogy ő nem csak beszél az elhívásáról, nem csak beszél arról, hogy őt az Isten erre és arra hívta, hanem a bizonyságok beszélnek Pál apostolról, hogy tényleg jól végzi-e az ő szolgálatát. Pál apostol ezzel a joggal szólítja meg a római beli gyülekezetet, akiket személyesen még ekkor nem ismer, hiszen azért írja a római levelet, hogy szóba álljon velük, hogy elküldje az üdvözletét, és néhány tanítását, hogy mire odaér, legyen miről beszélgetni. Meg vagyok arról győződve, mondja Pál a 14. versben, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve a teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani, ez van a mi fordításunkban, de jobb lenne azt fordítani, hogy inteni. Csak Pál apostol tudja a gyülekezetet vezetni? Csak Pál apostol tud gyülekezetet alapítani? Sok esetben azt látjuk, hogy igen. Mert ez az ő feladata, ez az ő felelőssége. Azt is látjuk, Pál leveleiből kitűnik, hogy Isten elhív embereket pásztorokul, tanítókul, profétákul, evangelistákul és apostolokul. De azt látjuk az igéből, hogy a gyülekezet tagjai, akik telve vannak jósággal és ismerettel, mi ez a jóság, Isten szellemének a jelenléte, mi ez az ismeret, az igének az ismerete, tehát egymást mi tudjuk figyelmeztetni. Itt nem a tanítással van a görögben, hanem a bátorítás, búzítás, az intésnek az igéje, amiről már volt is szó kegyelmi ajándékok tanításánál. Nagyon örültem a délelőtti búzításnak, amit Lánk Marika testvérnő végzett felénk, röviden összefoglalta az egyik problémáját a gyülekezetnek. Örömtelen a mi Isten tiszteletünk sok esetben. Eljövünk, savanyú képet vágunk, mint az uborka, pedig az jó, szokott lenni egy jó pörkölthöz, vagy ahhoz jó, úgy magában nem jó, úgy tényleg olyan képet vág az ember. De most gondoljátok el, testvérek, ha minket Isten megváltott a bűneinkből, Krisztusra állított, sziklára állított, akkor miért nem tudunk ennek örülni? Mi nem a választásokat vesztettük el, hanem a bűneinket. Mi nem azt, hogy nem jutottunk be a parlamentbe, és szomorúak vagyunk, mint egyik másik politikus, néha butogatják őket a tévében, hogy jaj, szegények nem lettek képviselők, hanem mi nem jutunk be a kárhozatra, pedig azt érdemelnénk. És ennek fejében Isten ad egy örömöt a szívünkbe, és ezért bátorított minket a testvérnőnk, hogy örüljünk, amikor jövünk a gyülekezetbe. Nem csak akkor, hanem bármikor, amikor Isten szól hozzánk az igéjéből. Ott van a szívünkben az a tudat, hogy új életünk van. Örüljünk az Úrban mindenkor, mondja Pál. Ezt már nem Marika testvérnő mondja, hanem Isten igéje mondja, örüljetek az Úrban mindenkor. Milyen az identitásunk Krisztusba? Savanyú hívők vagyunk-e? Identitás nélkül, céltalanul bolyogunk, olyan hívők vagyunk-e? Vagy van egy identitásunk, egy önazonosságunk, hogy mi ezért is, ezért lettünk hívővé. Isten megváltott minket a kegyelme által, és nekem ez a szolgálatom, ez a feladatom. A gyülekezetben, a gyülekezeten kívül ez rossz kérdés. Mi a te feladatod? Ezt végzed a gyülekezetben, és végzed azon kívül is. Pál apostol elment a zsinagógákba, hirdette az evangéliumot. Ha nem fogadták, mit csinált? Elment azokra a helyszínekre, ahol a pogányok jöttek össze. Hát ez most sincs másképp, akkor is voltak plázák, nem úgy hívták őket, hanem piacnak. Akkor is voltak színházak, voltak szórakozó központok, mint ahogyan ma. Pál elment ide is, prédikálta az evangéliumot. Pál apostol nem viselkedett másképp a zsidóknál és a pogányoknál. Ugyanazt az evangéliumot mondta. Valószínű, hogy más kontextusba helyezte, más üzenetekkel töltötte fel a beszédét, hogy megértse akár a zsidó, akár a pogány hallgató az evangélium lényegét. De Pál nem két szolgálata volt, egy szolgálata volt. Ezt végezte a zsidóknál is, és végezte a pogányok között is. Jósággal telve és ismerettel, hogy egymást tudjátok inteni. Miért kell egymást bátorítani és inteni? Azért, mert nincs mindig Pál apostol a gyülekezetben. Nincs mindig jelen a lelkipásztor, nincs mindig jelen az egyik vagy másik elöljáró, de Isten igéje által, Isten szelleme vezetése által tudjuk egymást bátorítani. Bátorítsuk is egymást. Sokszor inteni van az van fordítva, hogy inteni, de benne van a bátorítás is, benne van a vigasztalás, benne van a figyelmeztetés. Pál apostol azt mondja, egy kicsit merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetve titeket ama kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája. Milyen jogon bátorította a testvéredet? Milyen jogon intette a testvéredet? Pál apostol rámutat, Istennek elhívott apostola az ő dicsőségére. Ezért merő igéket írni, küldeni a római gyülekezetnek. Gondoljunk abba bele, hogy nincsen még egységes Biblia, nem állt még össze az új szövetség ma ismert formája, tanítások voltak, vándor prédikátorok voltak. A római gyülekezet is tudta az evangéliumot, megtért, hisz így jött létre a gyülekezet. Ismertek bizonyos tanításokat, de Pál apostolnak pont a római levele az, ami rendszerezi az új szövetséget teológiai szempontból. Emlékezzetek vissza, az első két harmad arról szólt, hogy elméleti ismeretet ad át Pál a római levélben, és az utolsó harmad pedig egy gyakorlati teológia. Miért? Mert szükséges, hogy egy tanító, mint ahogy Pál is volt, rendszerezze a gyülekezet tagjaiban az igének az ismeretét. De, kérdezem én, csak egy rendszeres teológus, mint Pál apostol tud bátorítani? Tud vigasztalni, vagy ő tud éppen figyelmeztetni? Nagyon jól látja az, aki rázza a fejét, hogy nem. Egy egyszerű parasztember, aki nem olyan művelt, mint Pál apostol, a világ legműveltebb embere volt a maga korában, a legnagyobb iskolákat végezte el. Nem kell neked Oxfordban végzett teológus professzornak lenni, hogy valakit bátorítsál. Az igének ismerete és Isten szellemének felhatalmazásával és az elhívásod, az identitásod tisztában lételével oda mehetsz és mondhatod a testvérednek, hogy figyelj, én hadd bátorítsalak téged. Engem Isten most erre indít. Itt van az igében ez az ígéret. Imádkozzunk most ezért. Ez nem a gyülekezet vezetése, ez nem a gyülekezet pásztorlása, hanem ez egy szolgálat a tagok között egymás felé. Testvérek, hadd mondjak egy jó hírt, ez az általánosságban a baptista gyülekezetekben jól működik. Azért merem ezt mondani, mert nem baptista pásztorokkal, ha beszélgetek, azt mondják, nálatok, ha éppen nincsen lelki pásztor, se hullik szét a gyülekezet, nem tudják, hogy ennek mi a trükkje, próbálom nekik átadni, hogy mi ennek annak a megoldása. Nem minden a lelki pásztortól kell, hogy függjön. Legalábbis ez a bátorítás, intés nem. Ezt végzi persze a vezetőség is, a lelki pásztor is kell, hogy végezze, de mi egyszerű tagok is kapjuk a jogot, a felhatalmazást. Kitől? A vezetéstől? Nem. Az Istentől. Pál apostol az ő elhívására mutat, és így meri megírni a római levelet. Nem a rangjára mutat, mert én vagyok Pál apostol. Nem. Ő az Istenre mutat. Krisztusra mutat. Ő hívta el, ő rendelte ki, és így írja meg a római levelet, ezt a gyülekezetet bátorítva, intve, és éppen tanítva rendszeres teológiára, gyakorlati teológiára. Dicsekvés. Pál apostol várja az emberektől, hogy megváltozzanak. Ezt te is várod, tedd a kezedet a szívedre, amikor bizonyságot teszel, hogy az evangéliumot, vagy a bátorítást, a figyelmeztetést, amikor elmondod, hogy aki téged hallgat, befogadja az üzenetet, és megváltozzon. De te veszel le olyan terméket a boltba, amit nem ismersz, amiről nem hallottál még eddig. Te megbízol egy olyan dologba, szolgáltatásban, amiről semmit nem tudsz. Vannak kíváncsi emberek és újító emberek, ők mindenféle referencia nélkül megesznek, megisznak, kipróbálnak bármit, ami új dolog. Vannak, akik a legújabb technikai újításokat kipróbálják, megveszik. Legfeljebb azt mondják, hogy ez butaság, ez nem működik, nem éri meg a pénzét. Vagyunk mi, én magam mutatok második generációs, aki vár egy referenciát. Te kipróbáltad már, ez működik, megéri a pénzét? Mert ha igen, akkor én is kipróbálom azt. Pál apostol nem várja meg, hogy az emberek megkérdezzék őt, hanem a buzításában, a tanításában bizonyságot tesz. És ez a második pontunk, hogy nem magunkkal, nem másokkal, hanem az Úr Jézus Krisztus által tett csodákról tegyünk bizonyságot. Vannak, akik állandóan idéznek embereket. Ez ezt mondta, én tőle idézem, én erre a nagy hívő emberre mutatok, az ő cselekedeteire. Mindig vannak felkapott emberek, gondoljatok Teréz anyára, vagy most aki nagyon híres, ez a Pál Feri, jól mondom? Most már rádióba is nyomatják az előadásainak a promotálását. És vannak emberek, akik úgy prédikálnak, hogy ez ezt mondta, ez azt mondta. Szenci testvér ezt prédikálta, Pak János testvér ezt így magyarázta. Miért nem beszélsz magadról, hogy az Isten te veled mit tett? Bocsánat, ki az a másik ember, akire sokszor hivatkozunk? Ő is az Isten gyermeke, de ő nincs itt, hogy lássuk az ő életét, hogy lássuk, hogy hiteles-e az élete. Vannak, akik szenté avatnak már meghalt hívőket, hát úgy könnyű szentnek lenni, nem? Hogy már nem tud semmit elrontani. Bocsánat. Úgy nehezebb szentként élni, hogy megvan a bukás lehetősége minden nap. Úgy nehéz szentként élni, hogy itt van egy csomó ember, aki téged kontrollál, számon kér, és azt mondja, hogy na ez most nem volt szent a te részedről. Ahogyan most gondolkodsz, vagy beszélsz, vagy ahogy cselekedsz, ez most nem szent az Isten előtt. Persze van lehetőség a megtérésre, a megújulásra. De lássátok meg, hogy Isten nem azt várja tőlünk, hogy csináljunk egy jó dolgot, halljunk meg utána, várjuk az egyháztól, hogy bennünket szenté, boldoggá, nem tudom minek havassanak, hanem az Isten azt várja tőlünk, hogy éljünk úgy, hogy boldoggá teszünk másokat. Éljünk úgy, hogy az Isten szentsége látszik az életünkön. Azt mondta nekem valaki ebbe a gyülekezetbe, hogy ó, nem kell ezt annyira komolyan venni, ne, van egy-két ilyen nagyon hívő ember, a többiek meg úgy el vagyunk a gyülekezetben. Nem kell ennyire szenteskedni. Testvérek, nem szenteskedni akarunk, hanem úgy akarunk élni, hogy mindenki minél jobban hasonlítson kire? Pál Feri atyára, vagy Szenci testvére, vagy a másikra? Hát Isten őriz, hogy rájuk hasonlítsunk. Nem azért, mert bántani akarom őket, mert akkor sok egyforma ember lenne, hanem a Krisztusra hasonlítsunk. Bennünket nem ezek az emberek váltottak meg, hanem Jézus Krisztus. Bennünket az evangélium változtatott meg, testvérek, nem embereknek a tanítása. Vannak, akik a hagyományra tesznek nagy hangsúlyt. Ők a katolikusok. Vannak, akik a különböző tanításokra, vagy a Szentlélek kijelentésére tesznek nagy hangsúlyt. Ők a karizmatikusok, szélsőségesek. És az igened azt mondja nekünk, hogy ne ezekre a szélsőségekre tegyük a nagy hangsúlyt, hanem Isten kijelentett szavára, az evangéliumra, Jézus Krisztusra. És a lélek ebből emel ki igéket, aktualizálja az ő leírt igeverseit, hogy ma ez az üzenet a te számodra. Jézus Krisztusban, azt mondja Pál apostol 17. vers, tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt. Ő nem magát mutogatja, mint a tévében ezek a tehetségkutató dolgukban részvevő fiatalok, hogy megmutatom magamat a világnak, és szavazatok rám, akkor én leszek a legjobb. Ő nem mutogatja magát, mint a páva az állatkertben, hanem az Isten előtt tesz bizonyságot. Kiről? Krisztusról. Testvérek, néha részt veszünk, ez sajnos rám is igaz, meg kell ebből mindig térjek, ilyen nagyot mondó versenyen. Van egy nyúlunk fél kilós. Semmi. A miénk ugyanannyi idős, de már egy kilós. Semmi. Nekem egyszer volt egy olyan nyulam, ami megszületett, az már egyből 3 kilós volt. És akkor nézzünk egymásra. Tényleg. És tudod, hogy ez hülyeség, de nem csinálsz ez az információval semmit. Pál apostolnak az igéiben vannak ilyen dicsekvések, ilyen nagyotmondások? Nem sokat találunk, talán nullát. Pál apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztusban mondom el, hogy van okom a dicsekvésre. Kiről beszél Pál? Nem magáról, Jézusról. Jézus ezt és ezt tette velem. Olvassátok tovább a 18-as verset, mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam. Pál apostol nem mer olyan dologról beszélni, amit nem Jézus tett ő általam. Pál mint eszköz, persze ő csinálja, ő prédikál, ő alkot, őhoz létre dolgokat, de a Krisztus mozgatja őt, Isten szelleme vezeti őt. Mi mindenről beszélünk, testvérek? Most nem azt mondom, hogy úgy beszéljük meg a receptet, hogy vajon Jézus tenne bele sót? Nem tudom. Jézus szerintem 2 csipetnyi sót tenne bele. De ha félred érzékeny a magas vérnyomása, akkor Jézus csak 1 csipetnyi sót tenne. Ne ilyen buta módon beszéljünk. Beszéljük meg a receptet, beszéljük meg a mindennapi dolgainkat, De mi az, ami a dicsekvésünknek az alapja? Mi az, amiről büszkén merünk beszélni? Milyen jól főzünk? Hát dicsérjen bennünket az a közönség, aki a tányért is kinyalja utánunk, vagy dicsérjen bennünket más a dolgainkban, de Krisztusról mondjuk el, hogy mit tett velünk, mit tett általunk a gyülekezetben, a gyülekezeten kívül. Mit tesz velünk Jézus kegyelme a mindennapokban? A pogányok megtérésért szóval és tettel. Testvérek, az evangélium hirdetésének van következménye. Kibeszéljük ezeket a szavakat, cselekedeteink vannak, és erre az emberek reagálnak. Vagy elutasítják, vagy üldöznek minket, vagy megölnek bennünket. A héten annyi halálhírt hallottam, bár ezek mind a múltban történtek meg. Ilyen tantárgyat hallgattam most az egyetemen, hogy keresztény dogmatikus történet fejlődése. A reformáció elindulásától egészen napjainkig végvettük a teológiának a fejlődését, és borzasztó, hogy hány hit testvérünk adta a vérét azért, mert képviselt egy igazságot, ami a Biblia igazsága volt. És emberek azt mondták, akár az egyház, akár a világi hatóság, hogy ezért neked meg kell halni. És ők készek voltak az életüket adni azért az igazságért. Te meghalnál-e azért? Mert felismerted azt az igazságot, hogy Isten arra hív bennünket, hogy a hitünket megvalva kövessük őt. Ezt mi úgy hívjuk baptisták, hogy bemerítés. Mert hitelődeink készek voltak ezért meghalni. Vagy te meghalnál-e azért, hogy azt mondja éppen az állam, vagy valaki, hogy nem szabad többi evangéliumot hirdetni. Te meg azt mondtad, hogy engem ez nem érdekel, mert Jézus meg azt mondta, hogy prédikáljuk az evangéliumot. És mikor prédikálod az evangéliumot a pogányok megtérésére, az Isten dicsőségére, téged elfognak, börtönbe zárnak. Engem nagyon megítélt az egy hét kurzus, amin részt vettem, hogy mennyi mindenről beszélek, amit jónak tartok, fontosnak tartok, igazságnak tartok a Bibliában. De tényleg ennyire komolyan gondolom, ahogy erről beszélek, vagy ahogy tőletek ezt kérem? Meg tudnánk-e halni ezért? Ha nincs identitásom, akkor azt mondom, hogy lemondok, nem csinálom, nem érdekel, nem is olyan fontos ez, csak úgy mondogattuk ezt, de éppen nem volt miről beszélni. Vagy azt mondjuk, hogy de ez fontos. Ez az én identitásom. Ez vagyok én Krisztusban. Én ezt vállalom. Pál apostolt kivégezték Jézus Krisztusért, és vállalta. Jelek és csodák erejével, a Szentlélek ereje által. Testvérek, nem mi térítjük meg az embereket. Nem mi tesszük a csodát az emberek életébe. A jelek és csodák, vagy csodajelek, kinek hogy tetszik, mind a két fordítás helyes. Isten szellemének az ereje által következik be. Sokan jelentkezhetnénk, hogy oké, kedves Biblia, kedves római levél vége, de ezek a csodák, ezek a jelek, ezek a szavak és tettek a Szentlélek ereje által nem jelentkeznek az életembe. Nem szeret engem az Isten? Engem nem áld meg az Isten az ő lelkének erejével? Vagy jön a nehezebb üzenet? Bűn van az életembe? Egy szakadék van köztem és Isten között, és érzem, hogy nem én Istennek az ereje. Vagy nem beszélem az evangéliumot, mert annak van ereje. Az, hogy mi volt hétvégén a gyülekezetben, annak nincs ereje. Az, hogy kiadjuk a cipős dobozokat a rászorulóknak, annak nincs ereje. Az egy szolgálat a szegények felé, de az nem az evangélium. Az, hogy adunk embereknek ruhát vagy ételt, annak addig van ereje, amíg azt az öltönyt viseli, vagy azt az ételt meg nem emészti. De az evangéliumnak örökké ható ereje van. Az megváltoztatja az embereket. Ahogyan téged is megváltoztatott. Gondoljál csak bele, amikor megtértél, mert elfogadtad az evangéliumot, egy olyan változás jött létre az életedben, ami örökre meghatároz téged, ha kitartasz a hitben, kitartasz az Úr Jézus követésében. Örök érvényű az evangélium hatása. Nem csak egy pillanatnyi, hogy én ekkor és ekkor megtértem, de már az első szeretet tüze elmúlt a szívembe. Ez butaság. Az nem, hogy elmúlt, az lehet egy tény, de annak nem kell elmúlni. Az első szeretet tüze az egy olyan fogalom, amit Jézus fogalmaz meg a Jelenések könyvébe, ami nem egy isteni fogalom, hanem egy gyakorlatnak a megnevezése. Megtérnek emberek, és elhagyják az evangélium erejét. Elhagyják azt az örömöt, amit Isten ad, azért, mert meglettek váltva. Istennek van a beszédében olyan ige, vannak olyan igék, amik nem őróla beszélnek, hanem rólad is rólam. Az én viselkedésemet írják le. Elhagyta az evangélium erejét. Elmúlt benne az első szeretett tüze. Az evangélium örökérvényű. Ha bennünket megváltoztatott, akkor az a szeretet, amit Isten belénk helyezett, annak hatni kell állandóan, örökké. Ha bennünket Isten megváltoztatott, mi is a megtérés? Oda fordulunk az Istenhez. Eddig távolodtunk az Istentől, oda fordulunk a kereszt által Istenhez, és közeledünk az Istenhez. Kisebb, nagyobb, vagy különböző módú sebességgel, de közeledünk az Istenhez. Megállja az a helyét, az a mondat, hogy nem kell mindenkinek szenteskedni, vagy jó hívőnek lenni, vagy komoly hívőnek lenni. Vagy azt kell mondjuk, hogy Uram, én többet akarok tőled, én többet akarok belőled, én olyan akarok lenni, amilyennek te engem látni szeretnél. Akik jártak bármilyen edzése, sportedzésről beszélek. Az edző miért hajtott téged? Mert örült, amikor látta, hogy majdnem kidobodott idődet. Hát lehet, hogy volt valakinek ilyen edzője is, de a jó edző nem azért gyötri és kínozza a gyerekeket, akiket rábíztak a szülők, hogy elnézést szívassa őket, hanem hogy elérjék azt a teljesítményt, amit ők el tudnak érni, de nem hisznek el magukról. De az edző hisz bennük, és azt mondja, ezt meg tudod csinálni, és menjél, és edzél, és gyakoroljál, fussál, úszál, kondizál, mert megvan benned ez a potenciál. Isten erre hív minket, hogy érjük el a célt, amit ő jelöl ki a számunkra. És ezek a csodák és jelek követnek bennünket. Ez csak Pál apostolt kellett, hogy kövesse? Nem. De Jézus mit mond az ő tanítványainak? Nálamnál nagyobb csodákat fogtok tenni. A ti szolgálatotok hatalmasabb, nagyobb lesz, mint az én szolgálatom. Jobbak vagyunk, mint az Úr Jézus? Dehogy is. Jobban prédikálunk, mint az Úr Jézus? Dehogy prédikálunk jobban, mint az Úr Jézus. Hatalmasabb az erőnk, mint az Úr Jézusnak? Nem. De ha hiszünk abba, hogy ez az ígéret valós, mert Pál apostol hit, akkor nem a bűneink gyötörnek bennünket, nem a bűneink nyomnak le bennünket, hanem Istennek ereje megtart minket, és ezáltal szolgálunk az emberek felé. Ezzel lehet és kell is dicsekedni, az Istenről bizonyságot tenni. Utolsó pontunk a jövő keresése. Miért kell keressük az Isten akaratát, hogy mi a célja az életünkkel a jövőben? Istennek, ahogy már mondtam, van egy megfoghatatlan célja, egy ilyen elhívása, hogy jussunk be a mennybe, jussunk el az örökké valóságig. De vannak rövid távú célok is ezzel szemben, amik itt a Földön valósulnak meg. Meddig kell egy helyen szolgáljak? Legyen ez egy munkahely. Nagyon jó gondolatot hallottam a héten. Azt mondta a professzor testvér, hogy valakinek az az elhívása, hogy lelkipásztorként dolgozik. A másik embernek az az elhívása, hogy hentes. Így hallgattunk, vártuk a poént, de nem poén volt, hanem ezt ő komolyan mondta. A másik embernek az az elhívása, hogy tanár. A másik embernek meg ez az elhívása. Mert ő így szolgálja az Istent. Miért a húsevő embereknek nincs szüksége az evangéliumra? Egy hívő hentes nem tud bizonyságot tenni? Erről egy viccűt eszembe, amikor megtér a hentes, és hallotta azt, hogy az evangéliumot hirdetni kell. És eldöntötte, hogy mindenkinek bizonyságot tesz ezután. És akkor reggel fenni a kést, ugye készülve a munkára, bejön az első vevő az üzletbe, és akkor megfordul a hentes, azt mondja a kedves vevőnek, szia Pista, te gondoltál már a halálra? Na mindegy, nem jött át mindenkinek. Lehet, hogy lesznek komikus dolgok, amikor valaki bizonyságot tesz, és közben megvégzi a munkáját. De ezen keresztül leesik annak az embernek, igen, véges az életünk, igen, hamar véget ér a mi életünk. És lehet, hogy holnap késő lesz talán. Lehet, hogy ma, amikor az üdvösséget hirdetik, a kegyelmet hirdetik, van lehetőség a megtérésre, de másnap már nem lesz, mert Isten megkeményíti a szívünket. Lásd a fáraónak az életét. Megkeményítette Isten az ő szívét. Miért? Mert nem hallgatott a prófétára, Mózesre, aki hirdette megtérés evangéliumát. Jövőnek a keresése. Meddig legyél te hentes, idézőjelben? Meddig dolgozzál ebben vagy abban az üzletben? Pál apostol bejárta a fél világot, az akkor ismert fél világot. Miért? Mert Isten mondta, most ide menjél, most itt maradjál, itt most sok időt töltsél, itt most kevesebb időt töltsél. Ő Istent próbálta követni. Azt kérdezte tőlünk a missziói igazgató múltkor lelkipásztor konferencián, hogy állnak fel azok a lelkipásztorok, nyugdíjasokat kérdezte csupán, akik legalább ötször költöztek, mint lelkipásztor. A lelkipásztori hivatásból fakadóan ötször költöztek. És felálltak viszonylag sokan. Jó, most állnak fel azok, akik legalább négyszer, háromszor, egyszer. És voltak, akik egy szolgálati helyen voltak egész életükben. Gondolj bele, 30-40 évet egy helyen szolgálni. Milyen sok lenne ez belőle, mi? Na, ne erre gondoljatok. Csak azt mondta ezzel a Dulkó Pisti testvérünk, hogy nem ez a jó, vagy nem az a jó, vagy volt, aki hatnál több helyen is szolgált, hanem az a jó, hogyha ez az 5-6 hely, vagy egy hely, az Istentől jövő volt. Speciális a mi elhívásunk, és a mi elhívás, a szolgálatunknak az idő tartalma is, vagy a helyszíne. Nekünk nem utánozni kell egymást. Ó, az apám is így csinálta, követem őt. Neki is bejött, nekem is be fog jönni. Nem. Ne utánozzuk egymást. Hanem kövessük azt a szüleinktől, ha lehet, hogy ő kereste az Istent. Kutatta az Isten vezetését. És amikor elvette, hittel kilépett és meghozta azokat a döntéseket. Keressük a jövőt. Azt mondja Pál, eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdetem, ahol Krisztus már ismertté tették, hogy ne idegen alapra építsek, hanem ahogyan megvan írva, meglátjátok őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. Lehet, hogy neked Pál apostolról ellentétben nem kell elköltözni Egerből, hogy új misszió mezőt találj magadnak, és ott prédikálj. Jövő héten délután jönnek a Dranyoszki testvér és szolgáló csapata, amit már gyülekezeti órán beszéltünk, hogy ha jó nekik az időpont, akkor eljönnek, egy evangelizációt tartanak itt nálunk az imaházban. Kit fogsz oda elhívni? Vagy ide elhívni, itt lesz az imaházban? Azokat, akiket már 50-szer hívtál, és 50-szer nem jöttek el. És azt mondod, elhívom 51-ére is, de úgyse fog eljönni. Vagy azt mondod, hogy Uram, van egy ilyen múlt. Ez jó, nem tudok ezzel mit kezdeni, ez a múltam, a hívogatás területén. De jövő héten délután lesz itt egy evangelizáció. Nehogy már csak baptistákkal legyen tele az imaház, akik már megtértek is hívők, és azt mondják, hogy jó volt, nem volt jó, unalmas volt, hosszú volt, rövid volt, hanem mutass nekem embereket, hogy kik azok, akiknek még senki nem adott meghívót egy gyülekezetbe. Senki nem adott meghívót, hogy az evangéliumot meghallja. Hozd fel ezeket a munkatársakat, barátokat, rokonokat, szomszédokat. És az Isten fog neked neveket adni. Én ezt hiszem. Elindultam a busszal Debrecenbe, hogy menjek a suliba. Leült mellém egy férfi. Szóval felismertem, hogy a gyerekkori ismerősöm együtt játszottunk. És elkezdtem mesélni, én nem kérdeztem, én közben telefonáltam, és ő elkezdett nekem beszélni. És mondom, figyelj, le kell tegyem, mert valakit beszél hozzá, hogy ő most milyen bajban van. Nem mondom el a betegségének a nehézségét, mert nagyon rossz állapotban van. Éppen ment a kórházba, hogy kezeltesse magát. És így hallgatom őt, és azon gondolkodom, hogy Én nem akartam neki ma bizonyságot tenni. Eszembe se jutott ez a régi ismerősöm. Nem is vagyok kíváncsi az ő betegségének a részlete, és akkor fényképeket mutatott, hogy műtét előtt, után ő hogyan nézett ki. Én nem bírom az ilyen látványt, de végig kellett nézem azt a rengeteg képet. Közben megjött a busz, felültünk, elindultunk be a városba. Jó hosszú úton megy az a busz, egy jó 20 percig tudtunk együtt beszélgetni. És akkor mondja nekem az Isten, hogy nem az a kérdés, hogy téged érdekel az ő betegsége, annak a részletes tájékoztatója, vagy érdekel-e téged az, hogy te most akartál neki bizonyságot tenni, vagy nem. Itt egy ember, aki bánatos, akinek komoly fizikai baja van, ebből fakadó lelki nyomora is van, mondd el neki az evangéliumot. Bátorítsad őt, hogy Isten téged meg tud gyógyítani. Ki tud hozni ebből a nyomorból. Ja, mondom, uram, ez így működik? Igen. Oké. Akkor tudtam vele erről beszélgetni. Mert amikor kipanaszkodta magát, akkor még volt 5 percem, míg nem szálltam a Csokonai Színháznál, hogy elmondjam, hogy én miért vagyok itt, én mit csinálok, és hogy elmondjam, hogy én miért csinálom azt, amit csinálok, mert én hiszek az evangélium erejébe. Meghallgatta, és azt mondta, hogy jó, de nekem ettől még fáj a sebem, ettől még nekem kötözésre kell járni, és a többi, és a többi. Testvérek, az evangélium meghozza a gyümölcsét. Neked és nekem mondani kell. Lehet, hogy úgy keltünk fel, hogy nem akartunk evangéliumot hirdetni, mert megyünk iskolába, van dolgunk, van feladatunk, azt nyomatjuk ezerrel, de Isten hoz elénk embereket, szolgáljunk feléjük, tegyük ezt bátran. Miért? Mert meg van írva, Ézsaiás 52.15-öt idézte itt Pál, de bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogadják előtte szájukat, mert olyan dolgokat látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ez az evangélium. Befogják a szájukat, és elámulnak, hogy van Isten a mennyben, aki engem szeret. Vagy te, aki engem szeretsz, és te szolgálsz felém. És az evangéliumnak a csodái, amit elmondasz magadról, nem a Szenci testvért idéz, hogy Isten milyen nagy dolgokat tett vele, hanem ez és ez van az életemben, nem hiszem. Gyere el hozzám, nézd meg, kérdezd meg a környezetemet. Engem az Isten meggyógyította, hogy hallottuk az imaórán, hogy beteg voltam, de az Úr meggyógyította a szívemet. Ez egy jel, jele annak, hogy Isten szeret téged, és nem hagyott meghalni. Isten meggyógyította a bokámat. Isten kihozott engem ebből a helyzetből, és új munkahelyet adott nekem, és megújultam, megerősödtem. Isten adott nekem jó észt, és le tudtam érettségizni. Nem buktam meg. Jöhetnek a bizonyságok. Rossz volt a házasságom, de helyre jött. Kérdezd meg a feleségemet, kérdezd meg a férjemet, kérdezd meg a gyerekeimet. Ezek azok a bizonyságok, amikről Pál is beszél, hogy ez meg ez történt velem. És ebben az esetben már nem a Bibliát kell idézni, hanem idéz a saját életedből, amit az Isten tett veled és általad. Ez is az evangélium része. Nem kell az Isten igéjét hitelesíteni, ez az embereknek kell. Hogy lássák, hogy amiről beszélünk, az működik az életünkben, az valóság. Vagy csak úgy beszélünk az evangéliumról, vagy a Bibliáról, ami csak egy elmélet. Biztos tanultátok ti is, én is tanultam, aztán elfelejtettem, most megint tanultam, hogy volt az egyháznak egy olyan korszaka, amikor a teológusok arról beszélgettek, és ez egy bizonyítható történelmi tény, hogy egy tűnnek a hegyére hány angyal tud ráállni. Komoly kolossorokban egyetemi szintű doktorok ezen vitatkoztak, hogy egy tű hegyén hány és hány angyal tud elférni. Ez a skolasztika, lehet, hogy így már jobban beugrik, hogy miről beszélek. Erre van szükség az embereknek, hogy mi csak beszéljünk a Bibliáról? Vagy beszéljünk az örömhírről, és elmondjuk, hogy ez a te életedben is valóság. Higgy ebbe! Én kívánom azt, testvérek, hogy tudjunk így élni, hogy Isten tüze elevenítsen fel bennünket, Isten szellem adjon nekünk bátorságot az evangélium hirdetésére, Isten adjon nekünk olyan csodákat, amire visszaemlékezünk az életünkből, hogy amikor valakivel beszélgetünk, ne dicsekvésnek vegye, hanem lássa azt, hogy mi alázattal beszélünk el, hogy figyelj, Isten ezt tette az életembe. Nem tudom, hogy veled mi a terv az Úrnak, nem tudom, mi a te elhívásod, de velem ez történt. Hogy olvastuk? Jézus Krisztusban az Isten előtt mondjuk el ezeket a dicsekvéseket. Kívánom azt a sűrűnek, hogy az üzenet hassa át a szívünket, és bátorítson minket cselekvésre. Amen.